Kegyelem nékünk és békesség Istentől, a mi atyánktól, és a mi úrunktól, a Jézus Krisztustól. Amen. Hallgassuk meg, kedves testvérek, Isten igéjét húsvét utáni első vasárnapon, János evangéliumából a 20. fejezet 19. versétől kezdve a következőképpen. Aznap, amikor beesteledett, a hét első napján, ott, ahol összegyűltek a tanítványok, bár a zsidóktól való félelem miatt az ajtók zárva voltak, eljött Jézus, megállt középen, és így szólt hozzájuk: békesség néktek. És miután ezt mondta, megmutatta nekik a kezét és az oldalát. A tanítványok megörültek, hogy látják az Urat. Jézus erre ismét ezt mondta nekik: békesség néktek. Ahogyan engem elküldött az Atya, én is elküldelek titeket. Ezt mondván rájuk lehelt, és így folytatta: vegyetek szent lelket. Akiknek megbocsátjátok a bűneit, azok bocsánatot nyernek. Akikét pedig megtartjátok, azoknak a bűnei megmaradnak. Tamás pedig egy a 12 közül, akit Ikernek hívtak, éppen nem volt velük, amikor megjelent Jézus. A többi tanítvány így szólt hozzá: láttuk az Urat. Ő azonban ezt mondta nekik: ha nem látom a kezén a szegek helyét, és nem érintem meg ujjammal a szegek helyét, és nem teszem a kezemet az oldalára, nem hiszem. 8 nap múlva ismét bent voltak a tanítványai, és Tamás is velük. Bár az ajtók zárva voltak, bement Jézus, megállt középen, és ezt mondta: békesség néktek. Azután így szólt Tamáshoz: nyújtsd ide az ujjadat, és nézd meg a kezeimet. Nyújtsd ide a kezedet, és tedd az oldalamra, és ne légy hitetlen, hanem hívő. Tamás pedig így felelt: én Uram, és én Istenem. Jézus így szólt hozzá: mivel látsz engem, hiszel. Boldogok, akik nem látnak, és hisznek. Amen. Szeretett testvéreim, az Úr Jézus Krisztusban Tamás történetéről azonnal egy mai újságcikk jut az eszembe, ami az Evangélikus Életben olvasható, és ezzel már reklámozom is a heti lapunkat, amely egy Tamás miséről szól. Ez a címe találóan, hogy Tamáskodás. Először a Deák téren néztem meg azt a műfajt, amivel foglalkoznak a szervezők, hogy hogyan lehetne megszólítani azokat az embereket, fiatalokat, vagy fiatalabb felnőtteket Isten igéjével, akik még keresők, akik azt vallják, talán nem mondják ki, de belül azt érzik, hogy szeretnénk hinni, de még nem tudunk. Persze, amikor ezt így megfogalmaztam magamban, akkor arra jutottam, hogy na de hiszen valamennyien keresők vagyunk. Hiszen valamennyien úgy vagyunk, és úgy érezzük sokszor, hogy szeretnénk hinni, de nem tudunk igazából úgy ráhagyatkozni Jézusra, ahogyan kellene, ahogy jó lenne. Egész testsúlyunkkal ránehezkedni. Nem nagyon merjük ezt megtenni. Nem nagyon merjük rábízni életünknek anyagi, lelki, mindenféle aspektusát. Február 19-én volt Kelenföldön egy Tamás mise, amit a Duna TV is közvetített, hogy az illető, aki írta, az talán a televízióból látta ezt az istentiszteletet, de mélységesen megbotránkodott rajta, mert a külső formája, a keretei, azok másképpen néztek ki, mint egy hagyományos istentiszteleté. Aki kíváncsi rá, az elolvashatja. Én csak egy-két momentumot emelek ki. Azt kifogásolja ez a hittestvérünk, hogy a fiatalok, akik a liturgiában, a zenében közreműködtek, azok Adidas cipőt viseltek farmenadrággal. Kifogásolták továbbá, hogy az istentisztelet első fél órájában meg sem szólalt az orgona, és éppen ezért szegény lelkész társamat ledegradálták műsorvezetővé, hiszen ha az orgona nem szólal meg, akkor itt Isten tiszteletről beszélni sem lehet, gondolja ő. Ez az Isten tisztelet a tamáskodóknak az Isten tisztelete volt. Ismét mondom, akik akarnak hinni, hiszen azért jöttek el, keresik Jézust, ahogy a mi is azért vagyunk itt, mert szeretnénk hinni. Más kérdés az, hogy mennyire tudunk már, vagy mennyire nem. De itt vagyunk, mert szeretnénk hinni. És nem tudunk mindig. Tamásban azt lehet becsülni, hogy ő meri feltenni a kérdéseit, és ez miért lenne rosszabb annál, hogyha valaki igaz ugyan, hogy elmondja és megvallja a hitét a Hiszek egyben, elmondja azt, hogy hiszem az örök életet, de igazából nem hiszi. Miért rosszabb az, hogy a Tamás kimondja, hogy én nem hiszem, hanem látom? Emlékszem egy szuplikációmra, egy bensőséges, családos, családias istentiszteleten voltunk, amikor Szarvas mellett valamilyen tanyasi iskolában, nagyon kevesen, 10-15-en lehettünk együtt, és az egyik idős asszony elmondta, hogy hát bizony, bizonyságtételi lehetősége volt, hogy hát bizony nagyon sokszor elmondta Hiszek egyet, és egészen, nem tudom, 60-valahány éves koráig úgy mondta el, hogy nem hitte azt, hogy van örök élet, hogy van a testnek feltámadása. És milyen nagy boldogság volt számára, hogy végül megállt Jézus középen, nála is, zárt ajtókon keresztül, a szívének az ajtaja mögött, és el tudta mondani, amikor először el tudta mondani azt, hogy igen, hiszem, a bűneim bocsánatát, hiszem a feltámadást. Jobb-e az, hogyha helyén van minden a díszlettel kapcsolatban, az orgona, az öltözék, de nincsen belső istentisztelet? Különös az első vasárnapi istentisztelet is, amiről olvashattunk most itt János evangéliumában. Sok díszlet nincs a helyén, de istentisztelet, mert Jézus van jelen. Különös ez az első vasárnapi, az első feltámadás napi esti istentisztelet, mert ugye istentisztelet az, ahol Jézus jelen van, az igéjét hirdetik és hallgatják, összegyülekeznek a hívek, részesednek a szentségekben. Itt, ezen az Isten tiszteleten maga Jézus hirdeti az igét, szemmel látható módon ő az, aki ott van, és megosztja magát a hívekkel. Megosztja magát úgy, ahogyan az elkezdődött a kereszten, hiszen ott osztotta meg először magát, ott osztotta szét a testét és a vérét, amit mi aztán most is magunkhoz vehetünk. Ott töretett meg először az ő teste, ömlött ki az ő vére, ott sem volt szép a díszlet, pedig az egy komoly úrvacsorai alkalom volt, de meglehetősen véres. Hadd ne soroljam, hogy milyen volt ott a Golgota, ahol keresztre feszítették az embereket, röhögtek, gúnyolódtak. Igaz, hogy megvolt a díszlet, a papokon a szép öltözék megvolt, de hát káromolták Jézust. Hát azt mondták, hogy ha te vagy a Krisztus, akkor szállj le a keresztről. Mit ért a szép öltözék, hogyha nem volt ott belül Isten tisztelet? Amikor az első feltámadási napon ott van Jézus a tanítványok között, akkor egy nagyon érdekes alakuló ülésnek a szemtanúi lehetünk. A keresztény gyülekezet alakuló üléséről van itt szó. Minden valószínűség szerint az úrvacsorai teremben gyűltek össze, és oda zárkóztak be félelmük miatt. Az idejét is meg tudjuk határozni, ugye a legelső feltámadási nap. Az is le van jegyezve, hogy kik vannak jelen, mint egy nagyon jó jegyzőkönyvben. Ott van a 11 tanítvány. Valószínűsíthetjük azt, hogy azért rajtuk kívül még a szélesebb tanítványi körből is vannak. Az elnök egy kissé szokatlan módon jelenik meg, és késve, tudnik maga Jézus. A jegyzőkönyv vezető, most olvastuk el a jegyzőkönyvet, János, a Zebedeusnak a fia. A hitelesítő pedig maga a Szentlélek. Ahogyan ma is ő hitelesíti a Jézusról szóló bizonyságtételt. És innen indult el a világnak a legnagyobb forradalma, amely az európai népekre, egész világra, ránk magyarokra, a nagytartsai gyülekezet életére, és külön-külön a mi életünkre a legnagyobb hatást tette. Semmi más nem mérhető ehhez a hatáshoz. Hogyan lehet ez? Ez a 11 ember, akik közül ugye egy már hiányzik, mert öngyilkosságot követett el, hogyan lehet, hogy ez a maroknyi csapat, néhány halász, meg vámszedő ilyen nagy hatást gyakorol a mi életünkre, 2000 év távlatában is. Úgy, hogy megjelenik közöttük Jézus, hogy egyel többen lesznek. És mindig, amikor Jézus megjelenik közöttünk, és egyel többen leszünk vele, akkor átalakul minden. Zárt ajtókon keresztül jelenik meg. Nagyon fontos ennek a mondani valója, hiszen ma is az ajtóink igazából zártak. Nem csoda ez, hiszen annyi, erről beszéltünk tegnap az Alfa kurzuson, hogy annyi mindenki kopogtat rajta, és annyi mindenki szeretné elérni a mi szívünket, annyi ember, annyi érdekből harcol a mi véleményünkért, a mi pénzünkért, lelkünkért. Nem csoda, hogyha bezárkózunk és félünk. Nagyon zárt az életünk. Különösen Tamásnál tapasztaljuk ezt. Tamásnál érzékeljük, hiszen ő annyira zárt volt, hogy ott sem volt a többi tanítvány között. Ő félrevonult magányába. Nem lehet tudni, hogy hol volt, de a leírásból arra következtethetünk, hogy depresszióba süllyedt, miután látta, hogy Jézus élete milyen véget ért. De ahogyan egy depressziós emberre jellemző az, hogy félrevonul a saját vackába, és sajnáltatja magát, és saját magába mélyedve sír, lehet, hogy kifelé nem mutatja, de befelé sír, az is jellemző rá, hogy utána ki kell, hogy jöjjön innen, és el kell, hogy menjen valamilyen társaságba, és legalább elmondja, hogy tudják róla, hogy milyen jó neki egyedül, milyen jó neki félrevonultan bezárkózva. Tamás is megjelenik, és milyen jó, hogy a tanítványi kör közepén jelenik meg. Elmehetett volna ő is a kocsmába elsírni a bánatát, elmehetett volna akármilyen más közösségbe is, de ő a tanítványi közösségbe, a Jézus közösségbe ment el. Zárt a mi életünk a pénz szeretete miatt is, iszonyú vastag páncélajtó ez, gondoljunk csak Zákeusra, aki nagyon-nagyon megkeményedett a pénz miatt, de ugyanakkor magányossá is lett. Vagy gondoljunk Assisi Szent Ferencre, aki rettentő gazdag volt, és amikor aztán átélte az Istennel való találkozást, amikor nála is megállt Jézus középen, szíve közepén, szétszórta a szegényeknek a pénzét. Minden szétosztott, és szegénységi fogadalmat hozott. És egyszerre csak ott volt Jézus az élete, a szíve közepén, és boldog lett. Zárt át ezt a gyűlölet is. Saul, gyűlöletéről volt híres. Azért élt, hogy ártson a keresztényeknek, utána pedig azért élt, amikor megjelent Jézus középen, és áttörte a gyűlöletének az ajtaját, hogy építsen. Nagyon vastag ajtót képezhet a szívünkön a tudatlanság, vagy éppenséggel a tudományosság. Amikor azt gondolom, hogy mindent meg tudok magyarázni. És egy óriási lépés az, amikor mondjuk Heisenberg fizikus megfogalmazza azt, hogy a tudomány poharából egykor ateistává tesz, de a pohár alján Isten vár. Áttöri a tudományosságnak a vastag páncél ajtaját Jézus. Megáll középen. Békességet ad anyagi ügyekben, kapcsolatokban, a holnapomban, a szenvedésben. Tamás lemarad valamiről. Úgy hozta az élet. Nem tudjuk megmondani, hogy miért olyan, amilyen, miért maradt távol, miért süllyed depresszióba. Nem tudjuk megmondani, hogy milyen volt a családi háttere, a gyerekkora. Nem is szükséges az, hogy ezt ki tudjuk elemezni. Egy a lényeg, lemarad valamiről, de Jézus kimondottan az ő kedvéért jelenik meg újból. És milyen jó, hogy Tamás oda menekül, abba a közösségbe, ahonnan származott. Milyen sokszor mondják az emberek, hogy hát én most nem vagyok olyan idegállapotban, hogy elmenjek a templomba. Én most nem vagyok olyan helyzetben. Én most csak sírni tudok, hogyha elmegyek. És akkor mit fognak szólni az emberek? Tamás nem törődik azzal, mit szólnak hozzá, hogy ő nem hisz. Mit szólnak hozzá, hogy ő teljesen elvesztette a hitét. Ő megjelenik, ott van. Ki is mondja azt, ami benne van, és aztán meggyőződik a valóságról. Átalakul az élete, ahogy a többi tanítványnak az élete is átalakult. Addig összeverekedtek és összevesztek politikai nézeteik miatt, hiszen az egyik azt vallotta, hogy nemzeti érdekeket kell védeni, a másik azt vallotta, hiszen vámszedő volt, hogy hát milyen jó együtt dolgozni a rómaiakkal, hiszen csúron is, cseppen is, és amikor Jézus közelében vannak, akkor egyedül Jézusra néznek. Kétségbe esnek az élet és halál kérdésében, mi lesz majd, hogyha szenvedés, halál ér el bennünket, mi van azokkal, akik ott maradtak a siloámi torony alatt, stb. Stb. Mondhatnánk a történeteket. Kétségbe esnek anyagi ügyekben, aggodalmaskodnak, mit hoz a holnap, miben fogunk ruházkodni, mit fogunk enni, hogyan fogunk megélni. Mi lesz a jutalmunk, hogy mi mindent elhagytunk, érted Jézus? Mivel fogod te pótolni nekünk mindazt, amit odaadtunk? A húsvéti istentisztelet alkalmával Jézusra szegeződik a tekintet, békességet kapnak, bűnbocsánatot kapnak, Isten szent lelkét veszik, megbizonyosodnak, ahogyan az énekünkben is énekeltük, ha rám tör majd az zord halál, tudom, kegyelmed rám talál, megbizonyosodtak, megbizonyosodtunk, és szolgálatra indultak el a tanítványok. Tamás maga is. Etiópiába és aztán Indiába, ahol még ma is vannak, akik az ő hittérítő munkájára vezetik vissza a hívő életüket. Jézusnak a követői vallották, hogy nincsen többé már Jézusban zsidó és görög, rabszolga és szabad, férfi vagy nő. Eljött, átéltük húsvétot, átéltük a feltámadást. Vallották. Mi átéltük, találkoztunk mi is a feltámadott Jézussal, megállt már középen az életünkben. Mi az, amin lemérhetjük? Talán azokon a dolgokon, amelyeket felsoroltam, amelyeken addig összevesztek a tanítványok, amelyen addig mérgelődtek, most megfordul a dolog. Nincsen már többé megosztottság családban, vagy gyülekezetben, politikai nézetek miatt, legyen ez azoké, akik a hatalomban bíznak, nincsen megosztottság pénz és anyagiak miatt, legyen ez azoké, akik azt gondolják, hogy az anyagiak örökkévalók, mi pedig legyünk Jézuséi, akik nem látnak és hiszünk, és boldogok leszünk. Mert akik látnak, azok nem látják a lényeget. És akik nem látnak, azok látnak valójában. Ámen. Imádkozzunk. Urunk Jézusunk, köszönjük neked azt a kegyelmet, hogy te megállsz középen a mi életünkben is, zárt ajtókon keresztül is megjelensz, és békességedet kínálod. Köszönjük neked, hogy te adsz nekünk megnyugvást, bűneink bocsánata, lelkiismeretünk megtisztítása által. Te adsz nekünk reménységet, a feltámadásba vetett hit által. Te mutatod meg igazi hatalmadat a mi életünkben, és segítesz, hogy rád bízzuk magunkat. Kérünk téged, hogy hadd találkozzunk mi is, hadd tudjunk hinni, hadd tanuljunk meg hinni benned. Amen.